Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai alkalommal szeretném folytatni azt, amiről legutóbbi alkalommal beszéltem az imádság témájával kapcsolatban. És előző alkalommal arról volt szó, hogy miért is imádkozunk, mi az imának a célja, és arról az igéről beszéltünk, hogy keressétek az Urat. Ugye több ilyen igé is valami azt mondja, hogy keressétek az Urat. És arról beszéltünk, hogy ez az Isten megismeréséről szól, hogy milyen is az Isten, hogy kicsoda ő valójában, erről szól az imádság. És a mai témámnak a címének szintén egy igeverset adtam, az a címe, hogy rázd le magadról a port. És ez az igevers az Ézsaiás könyvében van, és ezt majd el fogom olvasni, ezt az egész fejezetet, mert nagyon tanúságos. De mielőtt belekezdenénk ebbe, szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy a Biblia és elsősorban az Új Szövetség mit mond arra, hogy hogyan imádkozzunk. És az imádsággal kapcsolatban a legfontosabb dolog, amit az Új Szövetség mond nekünk, az a hit. Jézus ezt tanította a tanítványainak Máté 21. fejezet 22. versében, hogy mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy amit imádságban kértek, azt megkapjátok, hanem azt mondja, hogy amit imádságban hittel kértek. És Jakab ugyanerről beszél, Jakab apostol, amikor gyógyulásról van szó, hogy valaki beteg köztetek, és azt mondja, hogy hívja magához a gyülekezet véneit, és a Jakab 5.15-ben ezt mondja, és a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és a bűnöket követett is bocsánatot nyer. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy hittel imádkozzunk. Hát persze, hittel imádkozunk, nem? Hát hiszünk Istenben, mindenki hisz Istenben, de akkor miért is van az, hogy nem tapasztaljuk azt, vagy nem tudom, ti tapasztaljátok azt, hogy mindent, amit kértek, azt megkapjátok? Ki az, aki ezt tapasztalja, hogy mindent, amit kér, megkapja? Imádkozik betegekért, és meggyógyulnak. Hát mindent azért nem. Akkor lehet, hogy nem minden mindig hittel imádkozunk? Lehetséges? Tehát van valamilyen más kitétel? Azt mondja, hogy mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek. Lehetséges, hogy valamit hittel kérünk, és nem kapjuk meg? Nem lehetséges. Tehát, hogy? Akkor te ellentmondasz Jézusnak? De hát Jézus azt mondja, hogy mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kérte.
Na várjál,
akkor itt ez egy jó kérdés, nagyon jó a felvetésed, hogy vannak olyan imádságok, amiről azt gondolja az ember, hogy hittel imádkozik, de nem kapja meg. De Jézus azt mondja, hogy amit imádságban hittel kértek, azt megkapjátok. Tehát lehet azt gondolni, hogy akkor Jézus tévedett, mert az ember hittel kérte, és nem kapta meg a Toyotát. Vagy a másik lehetőség az, hogy Jézusnak igaza volt, de amikor az ember azt gondolta, hogy ő hittel imádkozik, valójában nem hittel imádkozott. Mert akkor vagy azt mondod, hogy Jézus tévedett, nem? Vagy az az ember tévedett. Na most akkor lehet szavazni. Szerintetek ki tévedett? Valószínűleg az ember tévedett, nem? Tehát Jézus azt mondja, hogy amit hittel kértek, a hitből fakadó imádság. Tehát valójában igazából azt kéne megértenünk, hogy mit jelent hittel imádkozni, nem? Mert lehet, hogy téves elgondolásaink vannak arról, hogy mit jelent hittel imádkozni. Szóval szeretném, hogyha ezen egy kicsit gondolkodnánk, majd a következő alkalommal is még folytatjuk ezt a témát, de most egy bizonyos megközelítést szeretnék mondani nektek. Jézus, amikor tanította az övéit, a tanítványait tanította arra, hogy hogyan imádkozzanak, elég sok mindent tanított nekik, de most egyet szeretnék kiemelni, Máté 6. fejezet 7.-8. versét. Itt ezt mondja Jézus, amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Na most itt szeretnék feltenni egy kérdést. Szerintetek behelyettesíthető ide, hogy azt gondolják, az a szó, hogy azt hiszik? Tehát úgy is olvashatnám ezt a szöveget, hogy a pogányok azt hiszik, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Hogy? Úgy vélekednek. Jó, tudom, nem az a szó állott, nem a pisztaó szó állott, de logikailag ez igaz? Tehát, hogy ők azért imádkoznak, mert ők abban hisznek, hogy sokat imádkoznak, és akkor majd valami történni fog, nem? Nem erről van szó? Nem ezt mondja Jézus? Mondjátok, hogyha ti nem így értitek. Tehát őnekik van egy hitük. Igaz? Mert ők hisznek valamiben. Pogányok is hisznek valamiben. De ez egy jó hit? Ez egy működő hit? Ez egy emberi vélekedés, ami nem ugyanaz, mint amiről Jézus beszél, hogy hittel kértek. Ők is hittel kérnek, mert hisznek valamiben. Abban hisznek, hogy majd sokat beszélnek, elmondanak mindent, meg mindenhogyan, vannak módszereik, és akkor majd működni fog. Mert azt mondja Jézus, hogy azt gondolják, vagy úgy vélik, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Tehát ők ebben hisznek. Nekik is van egy hitük. De az a hit, amiről Jézus beszél, az nem ez. Mert Jézus azt mondja, hogy ti ne így csináljátok. Tehát létezik olyan hit, ami nem jó hit. Létezik olyan hittel való imádkozás, ami nem az a hittel való imádkozás, amiről Jézus beszél, hanem az olyan hittel való imádkozás, mint amit a pogányok csinálnak. Mint ahogy mindenki imádkozik. Hát ez egy nagyon érdekes gondolat, amin érdemes elgondolkodni, akkor hogy is van a hittel való imádság. Amit ebből megérthetünk, amiről itt Jézus beszél, azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Tehát az imádság az egészen biztosan nem arról szól, hogy az Istent meg kell győzni arról, hogy valamit teljesítsen, hogy megadja a kérésünket. Mert Jézus azt mondja, hogy ne legyetek sok beszédűek, ne legyetek bőbeszédűek. Nem azért hallgat meg Isten, mert ledumáljátok őt a székről, a trónszékről, onnan a mennyből. Nem! Tehát ezt Jézus egészen világosan tanította, hogy nem kell Istent rábeszélni dolgokra. Nem is lehet. Na de hát akkor mi? Akkor miről szól? Mi az a hitből való imádság? Hogyan kell hittel imádkozni? És Pál apostol egy nagyon fontos dolgot tanít nekünk a hitről. Lehet, hogy elsőre nem tűnik úgy, hogy ez az imádsághoz kötődik, de majd meg fogom mutatni, hogy nagyon sok köze van hozzá. Róma levél 10. fejezetében 6. verstől olvasom Pál apostolt, majd továbbiakban is fogom idézni. 6-8. versig ezt mondja, a hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a te szívedben, ki megy föl a mennybe, azért, hogy Krisztus lehozza, vagy kiszáll le a mélységbe, azért, hogy Krisztust a halottak közül felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Tehát itt egy nagyon-nagyon fontos dologról beszél Pál apostol, arról, hogy ez a hitből való igazság, ez valamit csinál, ez szól. És először is azt mondja, hogy ne mondd a te szívedben. Tehát, hogyha azt mondja, hogy a hitből való igazság, ezt mondja, hogy ne mondd, akkor az, ami azt mondja a szívében, hogy kimegy fel a mennybe, meg kimegy le a mélységbe, az minek nevezzük? Hogyha hitből való igazság ezt, az nem ezt mondja, akkor ami ezt mondja, az micsoda? Hitetlenség. Nem igaz? Valakitől hallottam, nem tudom már ki mondta. Hitetlenség, nem? Nagyon érdekes, hogy mind a kettő mond valamit, nem? A hitetlenség is mond valamit, és a hitből való igazság is szól. Tehát mind a kettő beszédben nyilvánul meg. És ez egy kulcs gondolat itt Pál apostolnál, és újra és újra vissza fog térni, majd meg akarom ezeket mutatni a Pál érvelésében. És itt is azt mondja, hogy mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van. Tehát nem azt mondja, hogy ott van a papíron leírva, vagy a tableten, vagy akárhol, mert sok mindenféléről olvasunk, hanem mit mond, hogy hol van ez a beszéd? A szádban és a szívedben van. Nem a fejedben, nem a szemedben, nem a könyvedben, a szádban van. Tehát ez egy kimondott beszéd. Úgy értem kimondott beszéd, hogy ez olyan beszéd, amit kimondanak. Nem igaz? Mert különben hogy van a szádban? Csak úgy, hogy kimondod. Tehát azt mondja, így van, a szív teljességéből szól a száj, ez nagyon fontos, hogy a hit az beszédben nyilvánul meg, csak úgy, mint a hitetlenség. És ezt mondja Pál, hogy a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog, a hit beszéde, és ezt hangsúlyozom, ez a beszéd, ez egy kimondott szó, amit az ember a szájával kimond, mert azt mondja, hogy közel hozzád a szádban van. Tehát ezt a száddal kell kimondanod a hitnek a beszédét. És tulajdonképpen Pál apostol itt azonosítja, hogy ez a hitből való igazság, ez tulajdonképpen a hit beszéde. Na de nézzük tovább akkor. Ugye nagyon sok mindent olvasunk a Bibliában, ami igazság. Mert Isten ezt mondja. De hogy lesz abból számunkra valóság? Ezt mondja Pál apostol. Figyeljük meg a folytatást. Róma 10:9-11. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Mert azt mondja az írás, aki hisz benne, nem szégyenül meg. Tehát Pál apostol összekapcsolja ezt a két dolgot, a hitet és a beszédet. És azt mondja, hogy így jut el valaki az üdvösségre, hogy szívvel hisz, és a szájjal kimondja, a hit beszédét mondja. Mert ez ugyanaz, ugyanarról beszél itt is, a hit beszéde, mint amiről itt mond, hogy szájjal teszünk vallást. Tehát ez a hitnek a beszéde. Tehát amikor a Biblia hitről beszél, akkor ehhez mindig beszéd kapcsolódik. A hit beszéde. És tulajdonképpen az az üdvösség, amit Isten Jézus Krisztusban elkészített számunkra, és minden mennyei ajándék, amiről azt mondja, hogy az Isten minden szellemi áldással megajándékozott minket a Krisztusban, az minden így jut el hozzánk. Hogy a szívünkkel elhisszük, és a szájunkkal megvalljuk, és azt mondja, hogy a szájjal teszünk vallást az üdvösségre. És két dolgot mond Pál. Azt mondja, hogy mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed. Tehát nem azt mondja, hogy szívedben elhiszed, és akkor kész. Azt mondja, hogy száddal Úrnak vallod. Tehát ez a két dolog, ez mindig együtt jár. És valójában akkor válik számunkra valóságossá az az igazság, ami Isten igében le van írva, amikor azt megvalljuk. Amikor azt kimondjuk, hittel kimondjuk. És utána Pál apostol tovább viszi ezt a gondolatot, és arról beszél, hogy ezt az igét, ennek az igének ennek hangoznia kell. Az Isten beszédének hangoznia kell, különben nem működik. Felteszi ezt a kérdést 14-től 15. versig. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, válaszoljatok erre a kérdésre, hogyan higgyek segítségül azt, akiben nem hittek? Sehogy, nem? Ezt akarja Pál kimondatni velünk, hogy sehogy. Hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? Sehogy. És hogyan hallanának ige hirdető nélkül? Hát, logikusan ez költői kérdések, Pál azt várja tőlünk, hogy mindegyikre úgy válaszoljunk, hogy sehogy. És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Sehogy. Amint megvan írva, mi szépek a jó hírt hirdetőknek lábai. Apropó, tudjátok, hol van megírva? Ézsaiás könyvében, az 52. fejezetben, ahova majd el fogunk menni. Mindjárt. Szóval azt mondja Pál apostol, hogy ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hit az létrejöjjön az emberben, ahhoz az Isten igéjét hirdetni kell. És ezt egy ézsaiási proféciára alapozza. Amit meg fogunk nézni, Ézsaiás 52-ben van ez a profécia, mi szépek a jó hírt hirdetőknek lábai. És ezt már most kihangsúlyozom, és majd ott is ki fogom hangsúlyozni, amikor olvassuk ezt a proféciát, hogy ezt a jó hírt, ezt hirdetni kell. Ezt hangosan kell mondani. Végig erről beszél az ézsaiási profécia, és ezért hozza ide be, hogy hát így is van megírva, hát amint meg van írva. Hogy azt a jó hírt, azt hangosan ki kell mondani. Különben hogyan hívják segítségül, és hogyan higgyenek. Ha nincs kimondva, nem tudom, értitek-e, tudjátok-e követni a logikát, ez nagyon fontos, Pál itt végig arról beszél, hogy a hithez ki kell mondani, ahhoz hangoznia kell az Isten beszédének. Ez kulcsfontosságú a hithez. És a következő két versben ugyanezt mondja, ugyanezt erősíti meg, 16-tól 17. versig. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsaiás is azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Mellesleg, tudjátok, ez hol van? Ézsaiás 53, ezzel folytatódik az Ézsaiás 52. Ez a következő vers utána. Mindegy. Szóval ezt a szakaszt idézi Pál apostol. Tehát erre a szakaszra helyezi Pál apostol ezt az egész hitbeszéde tanítást. Úgyhogy meg fogjuk nézni ezt a szakaszt, de még először felolvasom a végkövetkeztetését Pálnak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tudom, Károly így fordítja, hogy Isten igéje által, és ezzel nem is akarok vitatkozni, mert nem ez a lényeg, ezt a szót szeretném kiemelni, ez a beszéd. Talán ebben a fordításban egy kicsit érthetőbb, mert mindegy, hogy melyik görög szöveget nézett, hogy most Isten igéje vagy Krisztus beszéde, ez a szó, ami itt áll, ez a réma. Meg lehet nézni a szótárban, én nem tudok görögül, de a szótár azt mondja erről a réma szóról, hogy ez hangzó, kimondott beszédet jelent. Nem az, mint ami az ige testélet, ott a logosz van, ez egy másik szó. Ez a hangzó, kimondott beszéd, és végig erről beszélt Pál, nem igaz, hogy ki kell mondani. Tehát azt mondja Pál, hogy hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által, vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy az Isten kimondott igéje által, vagy az Isten igének kimondása által van a hit. Ez Pál apostolnak a végkövetkeztetése ebből az egész érvelésből, és az érvelése alapjául Ézsaiás 52. fejezete szolgál. És ezért most szeretném veletek együtt közösen megnézni ezt az ézsaiási proféciát. Hogy akkor mit is mondott Ézsaiás? Miért olyan fontos ez a hithez? És mi köze ennek az imádsághoz? Mert látszólag ez úgy tűnhetett eddig, hogy itt Pál apostol az evangélium hirdetéséről beszél, hogy a pogányoknak hirdetni kell az evangéliumot, de nem csak erről van szó. Ézsaiás proféciája sokkal többről beszél. Ézsaiás 52-t az első verstől olvasom. Serkenj föl, serkenj föl, öltözd föl erődet, Sion, öltözd föl ékes ruháidba, Jeruzsálem, te szent város, mert nem lép be ide többé körülmetéletlen, tisztátalan. Rázd le magadról a port. Kelj föl, ülj föl, Jeruzsálem, old le nyakadról a bilincset, Sion fogoly leánya. Most végigolvasom a fejezetet, aztán majd visszatérünk rá részleteiben. Mert így szól az Úr, ingyen adtalak el, és nem pénzen váltalak meg. Mert így szól az én Uram, az örökkévaló. Először Egyiptomba ment le népem, hogy ott éljen jövevényként. Azután Asszíria nyomorgatta őt ok nélkül. És most mit tegyek itt? Így szól az Úr. Hiszen népemet ok nélkül vitték el, és a rajta uralkodók újonganak, és gúnyolják nevemet minden nap szüntelen. Ezért az én népem megismeri majd nevemet azon a napon, hogy én vagyok, aki azt mondtam, íme itt vagyok. Milyen szépek a hegyeken az örömhírt mondó lábai. Ugye ezt idézi Pál. Aki békességet hirdet, jó hírt mond, szabadulást hirdet, aki azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóit fölemelik hangjukat, együtt újonganak, mert szemtől szemben látják, hogy miként tér vissza Sionra az Úr. Újjongva énekeljetek minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Feltűrte szent karját az Úr minden nép szeme láttára, hogy lássák a föld minden határán Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, gyertek ki onnan, ne illessetek tisztátalant, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat ti, akik az Úr edényeit hordozzátok. Ne sietve gyertek ki, és ne futva menjetek, mert az Úr megy előttetek, és Izrael Istene követ benneteket. Íme, a szolgám eredményes lesz munkájában, magasra emelkedik, és nagyon dicsőséges lesz. Ahogy sokan iszonyodtak tőle, mert olyan eltorszult, nem emberi volt az ábrázata, és alakja sem volt olyan, mint az emberek fiaié, úgy ejt majd ámulatba sok népet. A királyok is befogják szájukat színe előtt, mert meglátják, amit addig nem mondtak el nekik, és megértik, amit addig nem hallottak. És már a folytatást nem olvasom, de utána mondja Ézsaiás 53, hogy az Úr karja kinek jelentetett meg. És ki hitt a mi tanításunknak, ki hitt a mi beszédünknek. És nem tudom, tudjátok, hogy miről szól Ézsaiás 53. fejezete? Jézus szenvedéséről szól. Ugye ez, amit Fülöp magyarázott az etióp pénzügyminiszternek, hogy akkor kiről beszél ez az ige? Hát Jézus Krisztusról beszél. Szeretnék visszamenni ide az elejére most egy kicsit. Először is, kikről szól ez a profécia? Most szó szerint, kiknek szól ez a profécia? Zsidók, azon belül is. Szó szerint, kinek szól ez a profécia? Sionnak, Jeruzsálemnek szól. Ézsaiás egyébként még a babiloni fogság előtt élt, de előre megjövendölte, hogy fogságba fog menni Jeruzsálem. És azt is megjövendölte, hogy vissza fognak térni a fogságból. Legalábbis látszólag erről szól a profécia, de Pál apostol nem erre alkalmazza, hanem mire alkalmazza, amit Róma levélben olvastunk. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy ez erről szól. Milyen szépek a jó hírt hirdetőknek a lába. Itt az evangéliumról beszél Pál. Tehát arról beszél Pál apostol, hogy ez az egész szakasz, ez az ézsaiási szakasz, ez az evangéliumnak a szabadításáról szól. Az, hogy Jézus Krisztus hogyan szabadítja meg az övét, és hogyha végigolvastuk, és figyeltétek esetleg ezt a szakaszt, nem tudom, hogy mennyire tudtátok követni, de az elején arról beszél, hogy akkor Sion ébredj fel, rázd le magadról a port, ingyen adtad el, nem pénzen, aztán megismered, hogy itt vagyok veled, és utána szabadulást hirdet, ez, amit Pál apostol idéz, újjongjatok, mert szabadok vagytok, utána mondja, hogy akkor tényleg gyertek ki onnan Babilonból, és utána valami nagyon furcsa módon elkezd a szolgájáról beszélni. Mint hogyha, tehát eddig beszélt Jeruzsálemről, meg hogy visszajönnek a foglyok, meg hogy szabadok, és utána pedig elkezd az ő szolgájáról beszélni, hogy eredményes lesz, pedig mindenki iszonyodott tőle. Hát azért beszél erről, mert ez nem az ószövetségi zsidóknak, meg a Jeruzsálemnek a szabadulásáról szól, hanem arról szól, hogy Jézus Krisztus áldozatának mi lesz az eredménye. Ő hogyan szabadítja meg egy másik fogságból azokat, akik hisznek benne. Tehát ez a szellemi szabadulásról beszél az egész szakasz. Ez az, amiről azt mondja, hogy eredményes lesz a munkájában, amikor ez a szabadulás megvalósul. Na most akkor menjünk vissza az elejére, és így olvassuk el még egyszer. Jó, nem fogom újra elolvasni az egészet, csak kiemelek belőle néhány dolgot. Tehát, hogy ez az ige, ez a szellemi szabadulásról szól, és Pál apostol is így idézi, mint ami az evangéliumnak az erejéről szól, és az evangélium kihirdetéséről szól, hogy annak milyen eredménye lesz. Mindenekelőtt szeretnénk kihangsúlyozni az, hogy ez a szabadulás, ez nem a pogányoknak lett hirdetve, már akkor sem, amikor ez a profécia elhangzott. Ez Sionnak, Jeruzsálemnek lett hirdetve. Tehát ez a szabadulás, ez elsősorban a hívőknek szól. Ez nem azoknak szól, akik nem hisznek, hanem azoknak szól, akik hisznek. És nagyon érdekes, hogyha így végig gondoljuk, hogy miket mond erről a szabadulásról. Hát, hogyha Isten népe fogságban van, és ők folyamatosan imádkoznak a szabadulásért, mert hogy volt ilyen, akkor azt gondolná az ember, hogy Isten valami olyan bátorító üzenetet küld, hogy ne féljetek, én megszabadítalak benneteket, az ellenségeiteket legyőzöm, és kihozlak titeket onnan, nem? Valami ilyesmit várna az ember. Figyeljük meg, hogy Isten mit mond nekik. Azt mondja, hogy serkenj föl, vagyis ébredj föl. Kinek kell felébrednie? Aki alszik. Aki alszik, azt tudja, hogy mi folyik körülötte? Nem. Azt mondja, öltözd föl erődet, Sion. Öltözd föl ékes ruháidba, Jeruzsálem. Vagy ennek mi az értelme, ezt talán akkor értjük meg igazán, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor az ókori emberek azok valamilyen reménytelen helyzetbe kerültek, mondjuk valaki meghalt, vagy Isten ítéleteinek a közelsége megcsapta őket, akkor mit csináltak olyankor? Így van, elkezdtek böjtölni, zsákba és hamuba öltöztek, és port hintettek a fejükre. Tehát ez volt a szokás, nem csak a zsidóknál, hanem a többi ókori népnél is, mondjuk Ninivénél, hogyha Jónás könyvére emlékeztek. Tehát, hogy zsákruhákba öltöztek. És itt azt mondja nekik, hogy öltöz föl ékes ruháidba. Az ünneplődet vedd fel. Hát, hogyha gyászol az ember, akkor, legalábbis az ókori ember, akkor nem veszi fel az ünneplőjét, akkor zsákruhába öltözik. Akkor veszi fel az ünneplőjét, hogyha örvendezni akar. Amikor már van miért örülni. De olvassuk tovább. Mert nem lép be ide többé körülmetéletlen, tisztátalan. Hát már innen lehet tudni, hogy ez nem az Ószövetség Izraelre vonatkozott, hiszen a zsidók kijöttek Babilonból a időszámítás előtti 6. században, és utána a Makkabeus korban is bement tisztátalan templomba, és utána Róma pedig el is pusztította a templomot. Tehát ez nem rájuk vonatkozott. Ez Isten gyermekeire vonatkozik szellemi értelemben. Azt mondja utána, figyeljük meg, azt mondja, rázd le magadról a port. Kelj föl! Ülj föl, Jeruzsálem! Old le nyakadról a bilincset! Sion fogoly leánya. Hát ki az, aki fogolyként, rabszolgaként le tudja a nyakáról oldani a bilincset? Hát egy érdekes, érdekes kép, nem? Tehát nem azt mondja Isten, hogy majd én letöröm a nyakadról a bilincset, hanem azt mondja, először is azzal kezdi, hogy ébredj fel, ezzel kezdi, Isten azt mondja, hogy öltözz föl az ünneplődbe, old le a nyakadról a bilincset, hogyan lehetséges ez?
Igen. Szerintem biztos igazság nem más szerintem.
Nem a Sion fogjai, Babilonban vannak. Mert ki kell jönniük onnan. Na mindegy. Hát vissza kell térniük Sionba. Mindegy, ezen ne vitatkozzunk, de abban egyetértünk, hogy itt Krisztusnak a szabadításáról van szó. Tehát a probléma az, hogy alszanak. Tehát az, hogy ők fogolynak gondolják magukat, mint akik meg vannak bilincselve, meg vannak láncolva, az nem a valóság. Mert az álomban az ember nem a valóságot látja, nem igaz? Az álomban az ember olyan dolgokat lát, ami nem igaz. Vagy lehet, hogy van köze a valósághoz, de mégse az a valóság. És ezzel kezdődj, hogy ébredj fel. Ébredj rá a valóságra! És mi a valóság? E szerint. Az, hogy már szabad vagy. Ez a valóság. E szerint. Tehát, hogy nincsenek is rajtad már a bilincsek. Mert hogyan tudnád eloldani magadat, hogyha még rajtad vannak a bilincsek? Nem tudod magad eloldani. Kivéve akkor, hogyha az a valóság, hogy már nincsenek ott a bilincsek. És nem akarom részleteiben menni, mert akkor túlságosan elmenne az idő, ezért érdemes elgondolkodni ezen a szakaszon. De azt mondja ez az ige, hogy ingyen adtalak el, és nem pénzen váltalak meg. Tehát az, hogy milyen állapotban van az ember, amikor Istennel találkozik, milyen sok megkötözöttsége van, mennyi bilincse van, ha úgy tetszik, arról nem Isten tehet. Azt mondja, hogy nem ingyen adtalak el. Tehát nem, ő nem üzletelt ezzel, nem ő tehet róla. De azt mondja, hogy nem is pénzen váltalak meg. Tehát az Isten szabadítását semmi nem tudja visszatartani az életedben. És ez benne a kegyelem. Tehát, hogy nem Isten akarta, hogy te abba a helyzetbe kerüljél, amiben vagy, de ugyanígy, ahogy nem Isten adott el, ugyanúgy az ördög sem tud visszatartani, meg semmilyen körülmény, semmilyen ellenséges erő, vagy az életednek a nehézsége, vagy a múltad nem tud visszatartani attól, hogy megtapasztald azt a teljes szabadságot Krisztusban. És azt mondja utána ez a folytatás, hogy akkor az én népem megismeri majd nevemet azon a napon. Hát mi az ő neve? Mi az ő neve? Nagyon jó, hogy sok mindent mondtatok, mert neki sok neve van. Sok neve van, de itt most konkrétan egy konkrét nevet mond. Azt mondja, hogy íme itt vagyok. Nem csak annyit mond, hogy vagyok, íme itt vagyok. És majd ezt egy következő versben is kihangsúlyozza, hogy előtted megyek, meg mögötted jövök. Tehát magyarul veled vagyok. És sokszor ez a legnagyobb probléma, hogy nem érzékeljük a valóságot. Tudnék azt, hogy az Isten itt van. Itt van, egészen közel. Hogy mennyire közel van? A szádban és a szívedben. Nem csak a szívedben, hanem a szádban is. Ez, amiről Pál beszél. Hogy akkor megismered, hogy íme itt vagyok. És ehhez a megismeréshez kulcsfontosságú a kihirdetés. Mert hogyha belegondolunk ebbe a szituációba, most próbálom így az ókori képeket vegyíteni a valósággal. Tehát ugye az ókori képek szerint ugye Jeruzsálem fogságba ment, ott voltak hát rabszolgaként Babilonban. Fogságban voltak. Nem volt akárhová, nem mehettek akárhová. Csak akkor, amikor hazaengedte őket Círus. És ott vannak fogságban, és azt mondja nekik Isten, hogy rázzátok le magatokról a port, öltözzetek fel az ünneplő ruhába, oldjátok le magatokról a bilincseket, és kezdjétek hirdetni azt, hogy szabadok vagytok. Mondjatok jó hírt, a jó hír az evangélium, görögül az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, vagy örömhír. Igen, nem jó tanács, hanem jó hír. Ez egy megtörtént dolog. Békességet hirdetni. Jó hírt mondani. Szabadulást hirdetni. Nem tudom, érzékelitek-e itt mindig a kimondásról beszél. És Pál apostol is így idézi ezt az igét, hogy ezt ki kell mondani. Annak el kell hangoznia, annak a jó hírnek. Mert azok a szépek a hegyeken az örömhírt mondó lábai, nem az, aki tudja az örömhírt, nem azok a szépek, hanem aki mondja, aki kimondja, aki hirdeti. És mit hirdet? Azt mondja, hogy Istened uralkodik, tehát történt egy hatalomváltás. Az Isten királyságát Jézus Krisztus felállította. Hatalomváltás történt. És azt mondja, hogy fölemelik hangjukat, tehát ez nem egy csendes elismerés annak, hogy mit tett Isten. Fölemelik hangjukat, ezt ki kell mondani. Újjonganak azon, hogy visszatér, miként tér vissza Sionra az Úr. Tehát, hogy az Isten itt van. Velünk van az Isten. Valami történt. De a dicsérettel folytatódik. Újjongva énekeljetek minnyájan. És nagyon, ezért érdekes ez a prófécia, mert úgy folytatja, hogy újjongva énekeljetek minnyáján Jeruzsálem romjai. A romoknak kell énekelni? A romoknak kell énekelni? Igen! Dehogy nem, hát azt mondja, Jeruzsálem romjai, újjongva énekeljetek. Nem akkor kell énekelni, amikor már minden felépült, amikor már látod az életedben, hogy hú, hát az Isten már ennyi mindenből megmentett. Nem, akkor kell énekelni, amikor még romokban van az életed. Akkor kell hirdetni mindazt, amit az Isten mondott. A szabadulást, a békességet, a jó hírt, amikor még romokban van az életed. Miért? Mert megvigasztalt a népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Ez már egy elvégzett dolog. Ennek lehet örülni, lehet újongani, lehet kihirdetni. Mert itt olyas valamiről van szó, ami már megtörtént. Lehet, hogy még nem látszik, de ezért kell felébredni a valóságra. Ami nem ugyanaz, mint a látszat. Különösen tetszik nekem ez a kifejezés egyébként, ez a feltűrte szent karját az Úr. Ezen úgy elgondolkodtam, hogy megnéztem más fordításban, és valamelyik fordítás úgy adja vissza, hogy kinyújtotta az Úr szent karját. Nem, feltűrte. Pusztává tette, tehát amikor úgy, hát én is most ilyen szépen fel vagyok öltözve, Isten is elképzelhetjük, hogy valami gúnyába fel van öltözve, hogyha így elkezdenék így feltűrni a karomat, akkor mit gondolnátok, hát valamit csinálni akar, nem? Most akkor legyünk piszkosak, akkor dolgozzunk valamit. Tehát, hogy az Isten most valamit tenni fog, tenni készül, és ezért lehet újongani és örvendezni, és akkor minden nép látni fogja az Úr szabadítását. Hol fogja látni az Úr szabadítását? Az én életemben. Az én életemben fogja látni a világ az Úr szabadítását. Dicsőség neki. És ezt mondja utána egyébként Pál apostol egy másik helyen idézi ezt a szakaszt is, hogy távozzatok, gyertek ki onnan, és ezt olyan környezetben idézi, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másigában. Sok igét idézott Korintus első levélben, de többek között ezt is. Távozzatok, távozzatok, gyertek ki onnan, ne illesetek tisztáltalan, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, ti, akik az Úr edényét hordozzátok. Ne sietve gyertek ki, és ne futva menjetek, mert az Úr megy előttetek, és Izrael Istene követ benneteket. Tehát ez nem egy menekülés, hanem ez egy diadalmenet. A győztes megy előttünk és mögöttünk. Ezt hangsúlyozom, ne sietve menjetek ki. Ez egy győzedelmi menet, mert az Úrral vagyunk. És ezért mondja azt, hogy a szolgám eredményes lesz. Tudjátok, hogy mi a Jézusnak a legnagyobb eredménye? Az, hogyha a mi életünket meg tudja szabadítani. Ez az ő legnagyobb eredménye. És ez az, amivel ámulatba fogja ejteni a népeket. Természetesen a halála is, a feltámadása is nagyon nagy dolog volt. De az, hogy ez mit tud elérni a mi életünkben, az az igazán nagy csoda. Az az, ami igazán ámulatba ejti majd a népeket. És az lesz az, amikor az ő lelke is megelégszik, hogy nem volt hiába az ő áldozata. És ez lesz a Krisztusnak a jutalma. Szeretnék visszatérni most itt akkor az imádságra. Pál apostol a hit beszéde kapcsán hozta ezt az ézsaiási proféciát, és látjátok, hogy ez az ézsaiási profécia, ez a hívőknek a szabadulásáról szól. És a szabadulás az úgy működik, hogy akkor, amikor még fogoly az ember, felébred a valóságra, ami Krisztusban van, és elkezdi kihirdetni Isten igéjét. És szeretném megmutatni azt, hogy Pál apostol hogyan beszél erről. Ő konkrétan ezt hálának nevezi, vagy dicséretnek nevezi, és Filippi levélben ezt mondja, Filippi 4:6-ban, semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Hát lehet azt gondolni, hogy akkor, amikor imádkozok valamiért, akkor mindig tegyem hozzá, hogy köszönöm Istenem, hogy meghallgattál, vagy nem tudom, valami köszönetet tegyen hozzá az ember, olyan toldalékként. Nem? Nem tudom, ti ezt hogyan értettétek eddig ezt az igeverset, vagy gondolkodtatok-e már róla, vagy hallottatok esetleg róla tanítást. Én gondolkodtam rajta, és volt olyan idő, amikor úgy gondoltam, hogy hát akkor mindig mondani kell azt, hogy köszönöm. Mert hát hálaadással kell kérni, hát az Istennek jól esik az, hogy oda vigyeztünk a kéréseink után egy-két köszönömet is. Nem? De hogyha a hitből való imádságon gondolkodunk, hát a hitből való imádság az pontosan arról szól, illetve nem arról szól, hogy az Istennek mit kellene tennie, hogy kérem, hogy az Isten tegye meg, és megköszönöm, hogy meghallgatott, talán meghallgatott, de azért megköszönöm, mert meg kell köszönni. Nem, hanem a hitből való imádság az arról szól, hogy az Isten már megtett valamit, és ezért hálás vagyok, mert én ezt elhittem, hogy ez a valóság, felébredtem a valóságra. Szóval Pál apostol így beszél a hitből való imádságra, háladás szóval fejezi ezt ki, mert a hálát akkor adunk, amikor valamit kaptunk. Nem akkor, amikor még nem kaptunk semmit, hanem akkor, amikor már megkaptunk valamit, akkor szoktak az emberek hálásak lenni. Amikor már megkaptak valamit. És ez a hitnek a beszéde. De szeretnék itt egy nagyon fontos dolgot kiemelni, hogy nehogy félre menjünk, vagy szélsőségbe essünk. És szeretnék itt visszatérni Jézusnak ehhez az óvásához, vagy ehhez a tanításához, amikor az imádságról tanított. Ugye Máté 6, 7. 8. versében ezt mondta Jézus, amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Most itt kifejezetten a második felére szeretnék koncentrálni ennek a szakasznak. Azt mondja Jézus, hogy ne legyetek hozzájuk hasonlók, a pogányokhoz hasonlók, miért? Igen, miért? Miért? Miért ne legyetek hozzájuk hasonlót? Mit mond Jézus? Mert ő tudja. A kérdés az, hogy te tudod, hogy ő tudja. Értitek? Tehát, hogy te milyennek ismered az Istent? Te milyennek ismered az Istent? Mert ez meg fogja határozni az imádságaidat is. A pogányok miért így imádkoznak? Mert nem ismerik az Istent. És Jézus azt mondja, hogy ti ne így imádkozzatok, ne legyetek hát hozzájuk hasonlók. Miért? Mert mi ismerjük az Istent. Ezért kulcsfontosságú az, hogy milyennek ismerjük az Istent. Milyennek ismerjük az Atyát. És Jézus arra szólítja fel a tanítványait, hogy ismerjük meg őt olyannak, amilyen a valóságban. És fejezzük be a pogány imákat. Nem? Nem ezt mondja? Mondjátok, hogyha nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ne legyetek hozzájuk hasonlók. Miben ne legyünk hozzájuk hasonlók? Az imádságban ne legyünk hozzájuk hasonlók, nem igaz? Tehát magyarul azt mondja Jézus, hogy fejezzétek be a pogány imákat. Mert hogyha nem ismerjük Istent olyannak, amilyen ő valójában, akkor úgy imádkozunk, mint a pogányok. Ők se ismerik Istent olyannak, mint amilyen valójában, és imádkoznak, ahogy elgondolják Istent. De Jézus azt mondja, hogy ti ismerjétek meg Istent olyannak, amilyen valójában, és tegyétek félre a pogány módon való imádkozást. És ezt most nem csak nektek mondom, én ugyanúgy másoktól tanultam, meg hallottam, hogy hogyan imádkoztak mások, a pogányok. Egyébként a pogány az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor valami elvetemült bálványimádó, hanem egyszerűen népek. Az emberek, úgy általában, akik nem ismerik Istent. Szóval nem kell ezen megrökönyödni, hogyha Jézus arra szólít fel bennünket, hogy tanuljunk újra imádkozni. Egyébként, csak zárójelben megjegyzem, kiknek mondta ezt Jézus? A pogányoknak mondta? A zsidóknak mondta, akiknek elvileg tudniuk kellett volna, hogy milyen az Isten, és hogy hogyan kell imádkozni, de ők sem tudták, és ezért hozzájuk hasonlók voltak az imádságban. Nem? Tehát nincs ebben semmilyen rendkívüli dolog, hogyha egy keresztény nem tudja, hogy hogyan kell jól imádkozni, és csak úgy imádkozik, ahogy tanulta, vagy ahogy berögzült neki. Nincs ebbe semmi rendkívüli dolog, egyszerűen meg kell fogadni Jézusnak a tanácsát, meg kell ismerni, hogy milyen az Atya, és el kell hagyni azt, ahogyan a pogányok imádkoztak. Nem? Én ezt szeretném csinálni, hogy ti mit szeretnétek csinálni, azt eldönthetitek, talán a végére majd kialakul bennetek is egy kép. Jó. Amit az ige folyton hangsúlyoz, az az, hogy az Isten jó. Ugye arról beszéltem, hogy a hitből való imádság az, azt a Pál apostol úgy fejezi ki, hogy hálaadással imádkozni. Egy másik megközelítésben. És erről nagyon-nagyon sokat olvasunk az Ószövetségben, a hálaadással való imádkozásról, vagy a dicsőítésről, a hálaadásról. Zsoltárok könyvében ez hemzseg, tényleg hemzseg ez a megközelítés. 100. Zsoltárban például, 4.-5. vers. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr. Örökké megmaradt kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Szóval miért kell Istennek hálát adni? Mert ez jól esik neki? Hogy? Azért, mert ő jó. Azért, mert én tudom, hogy az Isten jó. Azért adok neki hálát. Ha nem tudod, hogy milyen Isten, ha nem tudod személyesen, hogy ő jó Isten, akkor hogy tudsz neki szívből hálát adni? Akkor nem tudsz neki szívből hálát adni. Dávid, ő valamit megértett az Istenből, és ezért vannak tele a zsoltárai ezzel. Itt felsoroltam 106. Zsoltár, 107. Zsoltár, 118. Zsoltár, 136. Zsoltár, valahol többször is ugyanezt mondja, szó szerint ugyanezt mondja egyébként. Dicsérjétek az Urat, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való. És aki valóban jónak ismeri az Urat, abból áradni fog a hála. Ha nem tapasztalod azt az életedben, hogy árad belőled a hála, akkor annak mi lehet az oka? Hogy nem úgy ismered az Istent, amilyen ő valójában. Lehet, hogy le van írva a Bibliában, hogy az Isten jó. Lehet, hogy olvastad is, hogy jó. Lehet, hogy a KT-ban megkérdezik tőled, hogy Isten jó, akkor bólogat, igen, Isten jó. De ha nem árad belőled a hála, akkor valójában nem hiszed, hogy az Isten jó. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. És hogyha nem abban hiszel, hogy az Isten jó, akkor nem az fog kijönni a szádból. Tehát ez kulcsfontosság. Azért mondom, hogy itt azért ezt nem lehet lespórolni, hogy akkor elkezdjünk varázsigéket mondani, és akkor már minden oké lesz. Nem. Az Isten ismeretével kezdődik minden. És amikor Kolossi levélben ezt mondja Pál apostol 4. fejezet 2. versében, az imádságban álhatatosak, éberek legyetek hálaadással. Hát ugye ezt lehet úgy is értelmezni, hogy hát akkor sokat kell vírasztani, éjszakákat átimádkozni. De mit jelent az éber szó? Az éber az mit csinál? Mit nem csinál az éber? Nem alszik! Emlékszünk, mit mondott Ézsaiás 52? Mivel kezdi? Serkenj fel! Ébredj fel! Ne aludjál! Legyél tudatában annak, hogy mi a valóság. Tehát amikor imádkozol, akkor éber legyél. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ez toppon legyen az agyi tevékenységet, hanem azt jelenti, hogy legyél tisztában az, hogy mi a valóság, hogy milyen Isten az, akivel te beszélsz. És ebből majd fog fakadni a hálaadás. Dániel 11. fejezetében van egy kedvenc igeversem, 32. vers. Kitártok volna, ez az igevers van rajta egyébként, tényleg a egyik kedvencem. Az Istenét ismerő nép felbátorodik. Istetre kér. Ez egy olyan mély igazság, amit nem lehet kikerülni. Az Istennek az ismerete, az, hogy te személyesen hogyan ismered az Atyát, ez fog belőled cselekedeteket fakasztani. Akár azt is, hogy mit mondasz, hogy hogyan imádkozol, hogy egyáltalán, hogy hogyan tekintesz az imádságra. Mert lehet azt mondani, hogy hát, hogy az imádságban legyetek álhatatosak meg éberek. És akkor az ember mit csinálhat? Olvassa a jó keresztény ezeket a szavakat, és akkor, hát akkor naponta, nem tudom, legalább fél órát, vagy egy órát imádkozni kell. És akkor kijelölni magának, hogy na, akkor napi egy óra imádság. Lehet így is, nem zárom ki, hogy valakinek működik, de nem erről szól, hanem ez akkor tud működni, hogyha valaki ismeri Istent. Mert ha valaki nem ismeri Istent, akkor ez csak ilyen munka lesz. Teherré válik. És valójában az imádság az mi számodra? Egy szent kötelesség, egy munka, amit meg kell csinálni, vagy pedig a jó Istennel való, és tényleg most nem elcsépelve szeretném, hogy ezt a szót értsük, mert ezt szoktuk mondani, hogy a jó Isten áldjon meg, vagy nem tudom, így jó Isten, úgy jó Isten. De most a szónak a jelentésébe is belegondol, hogy milyennek gondolotta az Istent, hogy egy olyas valaki, akivel jó együtt lenni. Csak úgy együtt lenni. Úgy a közelében lenni. Akkor is, hogyha éppen nem szólunk egymáshoz semmit. Csak úgy vele lenni. Mert Jézus azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédűek. Ezért érdemes elgondolkodni, hogy hogyan gondolsz az imádságra. Hogyan gondol Isten az imádságra vajon? Pál apostol arról beszél, hogy az Isten megismerése az kulcsfontosságú. Nem a pogányoknak, hanem a keresztényeknek. Tehát, hogyha még nem tartasz az Isten megismerésében nagyon elől, ne csüggedj el, Pál apostol ezt a keresztényeknek írja. És ő ezért imádkozott, hogy a keresztények erre eljussanak, hogy mind jobban is jobban megismerjék az Istent. Efézus 3. fejezetében írja le, hogy mi az Istennek a vágya, és amiért ő is imádkozik. Efézus 3.16. verstől olvasom. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, és itt most egy pillanatra megállnék, ugye a hitről beszél Pál, és a hit az miből fakad? Az elejére emlékezzetek vissza Róma levélben. Az Isten igéjének a kimondásából fakad a hit. És ő ezért imádkozik, hogy a Krisztus hit által lakjon a szívünkben. És meggyökerezzünk a szeretetben, és megalapozódjunk. Hát, hogyha ez hit által működik, akkor ehhez mit kell csinálni szerintetek? Ki kell mondani? Nem lehet anélkül, tehát a hit az az Isten igéjének a kimondásából van. Folytatja tovább, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességig. Mellesleg ez már önmagában is ellentmondás, megismerni egy megismerhetetlent. Nem? Tehát egy megismerni olyas valamit, ami minden ismeretet felülhalad. Ez nyilván, mert itt nem egy elméleti ismeretről beszél, hanem egy tapasztalati ismeretről. És ez azért csodálatos, amiről Pál beszél, mert azt mondja, hogy lehet kicsivel kezdeni. Hogyha még nem ismered Istent teljesen jónak, nem baj. Kezd el szólni az ő igéjét, kezd el tanulmányozni, gyakorolni magadat abban, hogy kimondod az Isten igéjét, amikor imádkozol, és majd szépen lassan megismered. Megismered a szélességet, a hosszúságot, a mélységet, a magasságot, és egyre inkább betelsz a Krisztusnak a szeretetével. Fokozatosan, tehát, hogy ez nem baj, hogyha nem egyszerre van. Csak kezd el. És de így folytatja, és itt jön be az imádság. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, az a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át, örökkön örökké. Ámen. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy hol van ez az erő. Először is, milyen erő ez? Mert itt egy erőről beszél, ami képes mindent bőségesen megtenni egy erő szerint. Mennyire képes ez az erő? Mindenre képes. És mivel kapcsolatban mondja, hogy mindenre képes? Azt mondja, hogy a kéréseink és gondolataink mértékén fel, akkor mihez méri ezt az erőt? Most lehet, hogy nem értitek a kérdést. Az imádságaink a kéréseinkhez, igaz? Tehát a kéréseinktől is többet tud csinálni. Na most akkor a következő a kérdésem. Hol van ez az erő? Figyelmesen olvassátok el ezt az igét. A bennünk munkálkodó ereje szerint. Akkor miért nem tapasztaljuk ezt az erőt? Nincs bennünk. Azt mondja, hogy bennünk van. Testvérek, azért, mert még nem hiszünk benne. Még nem hiszünk benne eléggé. Ezért kell felnövekedni a hitben. És nem olyan hitben, hogy akkor most kapok egy Toyotát, mert az soha nem mondja Isten igéje. Az nem hit. Az önhitség. Igen, emberi vágy lehet. De amit az Isten igéje mond, nekünk abban kell megerősödnünk hitben. És az az erő, az ott munkálkodik bennünk. Ezért mondja Sionnak azt, hogy old le nyakadra a bilincset, hát, hogyha benned van az az erő, mert a Krisztusnak az ereje, nem magad ereje. A Krisztusnak benned munkálkodik az ereje, hát akkor ledobod a bilincset a nyakadról lazán. Akkor ez nem jelent gondot. Ő benne minden szellemi áldással megajándékozott minket az Úr. Csak alszunk, és nem tudjuk. És ezért nem hiszünk benne. És a megoldás az, hogy ezt hirdetni kell. És hogyha ebben az ismeretben növekszünk, az Isten megismerésében, akkor az imáink is meg fognak változni. Garantáltan. Ha nem változnak az imáink, az azt jelenti, hogy még nem ismerjük az Istent jobban. Ha életünk végig ugyanúgy imádkozunk, akkor azt jelenti, hogy nem jutottunk előrébb az Isten megismerésében. Szeretnék visszatérni még egy gondolatra erre az Ézsaiási proféciához. De azt mondja, hogy rázd le magadról a port, old le nyakadról a bilincseket. És itt nem azt mondja, hogy ezt majd az Isten megcsinálja helyetted. Hát pont azért nem, mert hogy ott van benned, benned munkálkodik az az erő. Tehát vannak dolgok, amiket nem kell kérnünk Istentől. Eleve Jézus azt mondta, hogy a ti atyátok tudja, hogy mire van szükségetek. Tehát őt nem kell felokosítanunk afelől, hogy nekünk erre meg erre szükségünk van, ő ezt tudja. Akár testi szükségletről legyen szó, akár lelki-szellemi szükséglet, ő mindent tud. Őt nem kell kiokosítani arról, hogy mi minden kell nekünk. Pontosan tudja a bevásárló listádat, ami a mennyi szupermarketbe akarsz bevásárolni. De azt mondja Isten, hogy rázd le magadról a port. Old le nyakadról a bilincseket. Tehát nekünk nem kérnünk kell, hanem birtokba vennünk. Erről beszél ez az igevers, meg ez az egész ige szakasz, hogy amit az Isten elkészített, az az erő, ami ott munkálkodik bennünk, azt nem leimádkoznunk kell, kimegy fel a mennybe, kimegy alá a mélységbe. Ez a hitetlenségnek a beszéde. Tulajdonképpen nagyon sokszor, amikor Istent kérünk, Istentől kérünk bizonyos dolgokat, akkor hitetlenség beszédét szóljuk. Ahelyett, hogy hirdetnénk az ő igéjét. Az örömhírt, ami már ott van, a szabadulás, a békesség, az a szeretet. Mit mond a szeretet? Szoktatok úgy imádkozni, hogy ú, Istenem, add, hogy tudjam ezt meg azt szeretni jobban? Nem tudom, szoktatok, imádkoztatok-e már így? Tudjátok, hogy ez a hitetlenség beszéde? Tudjátok, mi a hit beszéde? A hit beszéde az, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szíveinkbe a nekünk adatott Szent Szellem által. Tud ettől még Isten többet adni? Akkor mit kérsz? Most csak egy példát mondtam. Nagyon sok mindenre el lehet ezt mondani. Mit kérsz? Hálát lehet adni érte, hogy az Isten ezt már megadta. Ki lehet hirdetni, hogy köszönöm Istenem, hogy a te szellemed által tudom szeretni azt a szemét. Hát nem erről beszél Pál apostol? Nyilván azért lehet ezt még finomítani, ezt a kérdést, de alapvetően igen. Igen, tehát a hit általi imádság, most lehet, hogy most akkor szabadon foglak, az imádság állhat másból is, de a hit általi imádság az az Isten elvégzett szabadításának kihirdetése az életed felett. Ezért adsz hálát, ezért mondja, hogy hálaadással, mert olyanért adsz hálát, ami már megtörtént. Ami még nem történt meg, azért hogy adsz hálát? Azért legfeljebb kérhetsz bölcsességet, vagy olyas valamit, amivel még nem rendelkezel, vagy azt gondolod, hogy nem rendelkezel. Kérhetsz világosságot, mert még nem ismered Istent eléggé. De hogy jobban is jobban megismered Istent, egyre több és több lesz a hit az imádságaidban, és a hitből való imádság az hálaadásból áll, és dicséretből. Igen.
Így van.
Hát nem úgy fordítjuk, hanem hogy ez az alapja, így van. Tehát, hogy az Isten felismerjük rá, ébredünk arra, hogy arra valóságra, ami ott van bennünk, ami az Isten ígéreteiben rendelkezésünkre áll, és ezért hálásak vagyunk, természetszerűleg, hát persze. Hát hogy tudnám magamban tartani a hálámat, hogyha tényleg elhiszem, hogy az Isten ilyen nagyon megajándékozott. Úgyhogy bíztatlak benneteket arra, hogy gyakoroljátok magatokat a hitben, és ez tényleg gyakorlás, ebben növekedni lehet, az Isten igének a szólásában is, az annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem kell ahhoz ragaszkodni, hogy most akkor pontosan megtanulni a Biblia szövegeket is azt mondani. Jól lehet, ez segítség lehet, de nem ez a lényeg. Mert eleve a Biblia szövegek, amik vannak, azok legtöbben magyarul tudtok, hiszen magyar anyanyelvűek vagytok. Elárulom nektek a nagy titkot, hogy a Biblia az nem magyar nyelven íródott. Tehát nem tudjátok az Istennek az igéjét eredeti hiteles formában mondani sehogy. Jó? Tehát, hogy ezt szeretném eloszlatni ezt a tévképzetet, hogy senki nem tudja az Isten igéjét szó szerint mondani. Mert kivéve az, aki esetleg tud héberül vagy görögül, mert ott is lehet vitatkozni, hogy akkor melyik a hiteles kézirat. Jó, tegyük fel ezt a vitát. Tehát Nem az a lényeg, hogy akkor most hogyan mondod, hogy a saját szavaiddal mondod. Az Istennek a szelleme, ihlete és azok a gondolatok, azok ott vannak az igéjében, és ha nem pontosan úgy fogalmazod meg, az sem baj. De az Isten szelleme az fogja te szívedbe adni az Isten igét, ha akarod szólni. És lehet, hogy nem pontosan úgy fog a szádra jönni, de hogyha hittel szólod, ha hittel szólod a Krisztus beszédét, akkor az cselekedni fog az életedben. És ezt én is, és mások is számtalanszor megtapasztalták, hogy igen, az Isten igéjének a szólásában erő van, és megváltoztatja az embernek az életét, megváltoztatja az embernek a gondolatait, az érzéseit, a vágyait, teljesen újra hangolja az embert. És akkor az ember tényleg megtapasztalja azt, hogy az Isten jó, és ő működik. És egyre nagyobb hit ébred a szívünkben. Kívánom azt, hogy ezt megtapasztaljuk mindnyájan, és rázzuk le magunkról a port. Amen.